Sean Baker Anora című filmje nyerte a 77. Cannes Filmfesztivál aranypálma díját. A díjat átvéve a rendező azt mondta, hogy ez a díj szó szerint az egyetlen célja volt a filmkészítői karrierjének, elmúlt 30 évének, és ezt már a filmtet.ro oldalán olvasható, hogy ahhoz alig ha férhet kétség, hogy a legerősebb verseny mindig Cannes-ban van, bár Velence sokszor megszorongatta már a francia riválisát. Jakab Benkenándor főszerkesztő a vendégem. Szia, köszi szépen!
Szia, kezi csókolom!
Azzal kezdeném, hogy akkor mindig a versenyprogramra koncentráltok, amikor részt vesztek egy ilyen eseményen?
Nem. Nyilván az a legérdekesebb és a legfontosabb, mert ott van a legnagyobb nyüzsgés, de Cannes-ban nagyon sok egyéb minden is van a hivatalos versenyen kívül. Tehát csak versenyből van, a versenyen kívül még három másik verseny. Tehát van ez a főverseny, akkor azon kívül van az az Uncertain Regard nevű egy bizonyos nézőpont, kb. Így lehet lefordítani magyarra. Akkor van a Kritikusok hete nevű ilyen mellékszekció, és van a Rendező két hete nevű mellékszekció. Uh-huh. Azon kívül még vannak rövidfilmes versenyek is, szóval 10 nap alatt, vagy 11 nap alatt ott nagyon-nagyon sok minden történik.
Hogyha nem kell figyelembe vedd azt, hogy mit beszéltetek meg a filmtet szerkesztőségével, hogy melyik filmeket kellene lefedni, érdemes lenne megnézni, akkor te hogyan választasz? Melyik volt például az a film, amit azt mondtad, hogy ha a szerkesztőség ellenében is, de te ezt mindenképpen megnézed?
Mivel, hogy nagyjából én döntöttem el, hogy
jó, mi történjen, könnyű.
Nem volt éppen ennyire rossz a helyzet, úgyhogy azt néztem meg, amit mindenképpen meg akartam nézni. Nyilván ilyen volt a Francis Ford Coppola, hát mondjuk úgy, hogy életműzáró filmje, a Megalopolis. Azért mondom, hogy életműzáró, mert most már 85 éves is. Nagyon úgy tűnik, hogy akkor ez egy ilyen utolsó durranás akart lenni. Akkor a szintén már nagyon öreg David Cronenberg friss filmje is olyan volt, amit mindenképpen elsősorban akartam megnézni. Azokat, amiket így nagyon fontosnak tartottam, hogy rögtön először lássam, azokat azért megnéztem.
A Tilos Rádiónak van egy podcast sorozat, ez a Film Club Podcast, és annak voltál, hát mondanám, hogy így meghívottja, de az volt az érzésem, hogy ott az utcán állítottak meg a podcastnek a műsorvezetői, egyfajta ilyen gonzó podcast készítés során, és az volt az érdekessége, az egyik érdekessége ennek a podcast epizódnak, hogy rettenetesen lihegtek a műsorvezetők, és mondták, és itt jönnek, mennek az egyik és a másik helyszín között. Azt mondtad nekik, hogy meg kell tanulni beosztani az időt, az energiát és a türelmet is. Milyen értelemben van szükség türelemben? Egy olyan eseménykor, ami egy filmes szakírónak óriási élmény lehet.
Hát ez az idő és türelem beosztás, az kötődik a lihegéshez nyilván. Úgy kell elképzelni, hogy a fesztivál legfontosabb helyszín, a fő helyszín az úgynevezett Palais, tehát a Fesztivál Palota, ami egy gigantikus épület, több emeletes épület, és valahogy úgy van kitalálva, mint egy ilyen útvesztő. Van egy alaksora, akkor van a két hatalmas nagy terem, akkor a következő szinten van még két másik terem, és akkor van egy ilyen átjáró, ahol van egy ötödik terem, ahova át lehet menni, szóval nagyon macerás, és mindenhol folyamatosan megnézik a táskádat, meg a zsebeidet, meg a nem tudom midet, és nem tudom, hogy miért, nem tudom, mikor vezették be, nem volt mindig ennyire durva, de folyamatos a... Tehát, hogy tényleg akkora biztonsági ellenőrzések vannak, hogy kicsit furvának is tűnik ahhoz képest, hogy ugye ezeket az embereket azért megnézik, hogy kiknek adnak akkreditációt. Tehát, hogy azért már látják, hogy nem egy terroristával állnak szembe. És ez nagyon sok időt elvesz. Áldogálsz a terem előtt, és várod, hogy engedjenek be, és várod, hogy megmotozzanak, és akkor éppen véget ér a film, és fél óra múlva kezdődik a következő. Ez azt jelenti, hogy nagyon kell sietni, pont azért, hogy át kell esni az újabb motozáson, és azt tudni kell, hogy vetítés előtt már 40-50 perccel be vannak állva az emberek a sorba, nagyon sokan beállnak abba a sorba, ahol nincs jegy, de hát, ha bejutnak, tehát van egy külön sor ezeknek, tehát ilyen nagyon-nagyon macerás, nagyon nagy rohangálással jár, nehéz találni időpontokat étkezésre, vécézésre, egyéb fizikai szükségletek elintézésére, szóval ezért mondtam, hogy nehéz beosztani, és kell hozzá türelem.
Szintén ebben a podcastben mondják azt, hogy ilyen 4-5 órás alvás volt az előző években itt a két fiatal embernek, aki beszélgetett, viszont hogy egy kicsit több kell. Hány film fér bele egy Cannes-ba?
Hát attól is függ, hogy mennyit akarsz dolgozni. Mert hogyha megnézel egy filmet, és szeretnél rögtön írni róla, akkor nyilván ki kell vegyél egy, úgymond egy másfél óra nyugit közben, de egyébként ez nagyon jó ki van találva, mert a palotában vannak újságíróknak fenntartott szobák, ahol beülhetsz, nagyon jó wifi van, bedughatod a laptopodat, dolgozsz azt nyugodtan, tehát hogy azért megvan adva mindenféle lehetőség arra, hogy az újságíró kritikusok ott a helyszínen tudjanak dolgozni is. És az, hogy mennyi alvás fér be az embernek, hát kinek mennyire van szüksége. Én ugye próbáltam zsonglőrködni, hogy filmeket is nézzek, de nyilván muszáj volt írnom is, hogy valamivel meg kell indokolni, hogy ott vagyok. És muszáj közben írni, mert annyi inger bombázza az embert, hogy sokszor a reggeli film estére már szinte el van felejtve. Mm-hmm. Úgyhogy ha írni akarsz róla, akkor minimum jegyzetelni le kell ülni a nap közepén egy kicsit.
A Várokata Anna kollégátok kicsit több ideig maradt, és neki lehetősége volt megnézni az iráni The Seed of the Sacred Fig. Én nem vállalkozok arra, hogy fordítsam a különböző filmeknek a címeit.
Hát szent füge magja kb.
És úgy vettem ki az írásából, hogy ő ezt a filmet azért nagyon szerette volna díjazottként látni. Azt hiszem rendezői díjat
igen, kapott is.
Neked volt-e olyan film, amit azt mondod, hogy hát azért úgy szívesen díjaztad volna valamilyen módon?
Nem a főversenyben volt egy film, hanem az Önszertán Regár szekcióban, ez a Fekete Kutya című kínai film, és az meg is nyerte a szekció fődíját. És azt kell tudni erről a Szertán Regár szekcióról, hogy oda olyanokat raknak, akiket arcvesztés nélkül ki lehet nyomni a versenyből. Tehát, hogyha egy 85 éves filmlegendát, mint Francis Ford Coppola beraksz a verseny helyett, a főverseny helyett a Szertán Regár versenyben, akkor az nagyon rosszul néz ki, lehet, hogy meg is sértődik, lehet azt mondja, hogy tudod mit, akkor elviszem Velencébe a filmemet, stb. Úgyhogy ide olyan alkotók kerülnek, akiknek van vesztenivalója, és éppen ezért vannak, hogy mondjam, változatosabb a kínálat. Minél kisebb szekciókban mész, annál kísérletezőbb, annál érdekesebb filmek vannak. Nem azt mondom, hogy a versenyben nincsenek nagy rizikókat vállaló filmek, már voltak nyilván, de hogy érdemes azért kitekinteni a kisebb szekciókban. Na most ez a Fekete Kutya, ez megnyerte a szekciót, szóval nem volt nekem ilyen szempontból csalódás. Illetve volt egy a főversenyben egy dán film, ez a Lány a kötőtűvel, kb. Így lehetne lefordítani. Nem csodálkozok egyébként, hogy nem nyert nagyon fontos díjakat, mert az annyira nem jó film, de nagyon-nagyon erős érzelmi hatása volt, és megdolgoztatja az ember igazságérzetét becsületesen, illetve nagyon jó volt az operatőri munka. Gondoltam, hogy legalább egy ilyen operatőri díjat hazavisz, de ez van.
Szeretjük az újságírók így mi összességében ilyen címeket adni, vagy ilyeneket mondani, hogy erdélyi kötődésű film is szerepelt a Cannes-i filmfesztiválon, és valóban szerepelt egy kis játékfilm, az alkotókkal beszélgettél is, ugyanis ismered őket személyesen, a vágóról és az operatőről van szó, hogyha róluk és egy picit a filmjükről mesélni.
Igen, érdekes, hogy két, illetve három erdélyi alkotó is volt, a harmadik az nem volt ott a fesztiválon, ketten az operatőr és a vágó. Méder Tamás és Dunai László, ők elkísérték a filmet Cannes-ba. Ez egy litván-brit kisjátékfilm, és a rendező litván, és az ő saját gyerekkorából merít ötleteket, egy kicsit ilyen románul hullámosan, és ez az ő London Film School-i versenyfilme, és ott a londoni filmiskolában ismerkedett meg Méder Tamás operatőrrel, aki aztán vitte magával Dunai László vágót. Hát, hogy mondjam, nagyjából egy félórás film, egy cigi csempész apukáról szól, és az ő lányáról, anyuka nincs a képbe, és nagyon románul hullámos, tehát hogy pofátlanul újhullámos, de ez javára válik. Ha valamit megtanított a román újhullám az ex-keleti blokk országainak, akkor az, hogy kevésből hogyan lehet jót főzni.
Hogyha már itt vagyunk az újhullámnál, akkor Emmanuel Pürvó filmje is szerepelt. Arról viszont nem azt mondom, hogy nem voltatok elégedettek, de egy kicsit úgy éreztem a kritikákat, vagy az írásokat olvasva, hogy mintha megfáradt volna az ő esetében az újhullám.
Nem véletlenül nem kapott fontos díjakat, egy díjat azért kapott, tehát fontosabb díjakat nem kapott. Tényleg minden elemét láttuk már ennek a filmnek, a Munju, a Puyu, a Porombolyu filmekben tényleg mindent láttunk már. Ettől függetlenül nem azt mondom, hogy ne lenne érdekes, izgalmas és időszerű. Hát ugye nemrég volt ez a családról való népszavazás, meg most éppen nem akarok itt elmenni politizálásba tényleg, de hát tudjuk, hogy milyen a közhangulat az országban, és az érdekessége a filmnek, hogy egy nagyon-nagyon kicsi településen játszódik a Duna-deltában, és igazából ez egy ilyen queer filmként volt kitalálva vagy eladva, de magáról a meleg főszereplő srácról alig van szó, azon kívül, hogy megverik, és ugye ez indítja el magát a cselekményt, hanem a történet inkább a családjára fókuszál, és a kis közösségre, hogy ez az egész dolog, hogy kiderül, hogy ő meleg, hogy ez mit vált ki a családban, a helyi pópában, az ortodox pópában, a rendőrbe, tehát hogy hogyan reagál a közösség erre a történetre, és ilyen szempontból nagyon jó társadalomkép. Van benne egy olyan jó monológ az ortodox pópa, mond egy Adrián Titien nevű remek színész alakítja, és van egy nagyon jó monológia, már csak azért is érdemes megnézni a filmet, mert elég hideglelősen és pontosan ábrázolja a román társadalomnak egy szeletét, hogy akkor fogalmazzak így.
Van-e olyan film, ezt a filmet biztosan lehet majd látni a Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztiválon, viszont van-e olyan film, amit láttál Cannes-ba, és tudod, hogy itt is lesz Kolozsváron, és mindenképpen ajánlanád?
Hát még nincs végleges programja a TIFF-nek, de egy-két dolgot azért már elárultak, azt például tudjuk, hogy az idén japán szekció lesz a TIFF-en, és volt egy egész jó kis japán film aztán pont az Uncertain Regards szekcióban, Cannes-ban, ez a My Sunshine, nyilván a japán címet nem fogom elismételni neked, az például egy nagyon szép kis nyugis, ilyen tini szerelem dráma, nagyon, nagyon visszafogott, aki szereti ezeket az ilyen csendes japán filmeket, ugye Ozu világára emlékeztet nagyon távolul, akkor az fogja szeretni, az biztosan lesz például a TIFF-en, de valószínűleg tartom, hogy a versenyből is hoznak még dolgokat, főleg azok, amelyeknek van már román forgalmaz, mint például a The Substance, ha jól tudom, annak már van. Nyilván nem merek nagyobb összegbe fogadni, de én az érzésem, hogy meg lehet nézni nem sokára a TIFF-en.
Jakab Benke Nándorral, a filmtett főszerkesztőjével beszélgettünk, köszönjük nagyon szépen, és hát én arra biztatom a hallgatóinkat, hogy olvassák a filmtettnek a különböző írásait, én rengeteg jó filmélményt köszönhetek nektek. Köszönöm ezt is, és az interjút is.
Én köszönöm.
Hangoló. Hétfőtől szombatig, minden reggel korán kelőknek és későn ébredőknek.